A szeretet nem cselekszik égtelenül. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit értetek ti ez alatt? Mit jelent égtelenül cselekedni? Mit csinál az, aki égtelenkedik? Hogyha kiindulunk a magyar szóból, hogy égtelen, akkor ennek az ellentéte, a pozitív párja az, hogy ékes. Igaz? És hogyha tovább megyünk, akkor megértjük, hogy ez bizony valamilyen értelemben az értékes, az ékes, ékszeres dolgokhoz kötődik. Igaz? Aki felékszerezi magát, felékesíti magát, az mit tesz? Mit mondunk erre, asszonyok? Csinosítja magát, nem? Tehát úgy kívánatossá teszi magát. Aki égtelenkedik, akkor ebben az értelemben az csúnyává teszi magát, vagy rosszá, vagy helytelenné teszi magát, igaz? De ez csak egy ilyen gondolkodás az ékesről, meg az égtelenről. Hogy vajon tényleg így van a Biblia is ezt gondolja, hogy ezt jelenti? Na nézzük meg. Egy dologban biztos vagyok, hogy nem az ékszerekről lesz ma szó. Nem a fülbevalóról, nem a nyakláncról, nem az égkövekről, nem a gyémántokról és az aranyról és a rubinról, hanem valami egészen másról. Hát megint egy olyan szóval van dolgunk Pál apostol leírásában, amikor jellemzi a szeretetet, hogy milyennek kell lennie a szeretetnek, és hogy hogyan tudunk mi igazán jól, helyesen szeretni, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő a Bibliában. Annyira ritkán, hogy amikor elővettem az eredeti szöveget, majd meg fogjátok látni, fogom említeni azt a szöveget is ma, igazából csak egyetlen egy helyen ismétlődik, még az is Pál apostol tanításában. Sehol máshol nincs benne az Új Szövetségben, és nincs benne az Ószövetségben sem, ami a görög fordítást illeti. Tehát megint egy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, hogy valami olyan szóról kell beszélnünk, hogy mit jelent szeretni, amit nagyon nehéz meghatározni. De ha előveszitek a Biblia fordításokat, akkor is ugyanezt látjátok. Szeretném nektek mondani szépen sorba. Ugye Károli fordítás azt mondja, hogy nem cselekszik égtelenül. De az új protestáns fordítás azt mondja, hogy nem viselkedik bántóan. Tehát ez már így fogalmaz, hogy a szeretet az nem viselkedik bántóan. A békés dalos fordítás, ugye ez is egy biblia fordítás, azt mondja, hogy a szeretet nem tapintatlan. Nem tapintatlan. Aztán a Csia Kálmán fordító úgy fordítja, hogy a szeretet nem illetlen. Összetudjuk eddig ezt rakni, hogy égtelen, bántó, tapintatlan, illetlen. Ugyanazt jelenti? Nem hiszem, igaz? Tehát, hogy érezzük azt, hogy minden fordítás valahogy próbálja megtalálni, megragadni az igazi értelmét annak, hogy mit is akar a Biblia mondani akkor, amikor azt mondja, hogy a szeretet ilyen. Azt mondja Káldi György, ugye az egyik legtöbbet használt fordítása, ez a római katolikus fordítás Káldi Györgynek a fordítása, hogy a szeretet nem nagyra vágyó. Mert aki égtelen, az nagyra vágyó, mondja ő. Aztán van egy vidaféle fordítás, ami szintén az illetlen, tapintatlanhoz kapcsolódik, ami azt mondja, hogy nem illetlenkedik. És végül megnéztem az angol fordítást is. Hát az angol a durva szóval adja vissza ezt. Azt mondja, hogy a szeretet az nem durva. Nem durváskodik. Tudjátok, mint a fociba is van, amikor durváskodnak egymással az emberek, hogy lehet szépen szerelni valakit, meg lehet úgy is szerelni, hogy utána a másik ne álljon föl. Néha ez igaz a gyülekezetben is, hogy lehet inteni a másikat szépen úgy, hogy elveszem tőle a labdát és helyreáll, meg lehet úgy is inteni valakit, hogy aztán úgy megbántódik, hogy egy életre nem jön vissza többet a gyülekezetbe. Igaz, pedig ugyanazt a dolgot mondom el, csak attól függ, hogy hogyan. De vajon ezzel kapcsolatos az, amit a Biblia tanít a szeretetről? itt ebben, amit itt Károli meg a többi fordító ennyiféleképpen fordít. Hogyan lehet meghatározni ezt a görög szót? Nagyon nehéz, nagyon nem egyszerű. Én azt gondolom, hogy mégis azért az a legjobb, hogyha megpróbáljuk azt a helyet, azt a Biblia helyet megérteni, ahol ez a szó egy másik alkalommal is előfordul. És számomra nagyon meglepő volt, hogy ez a szó, amit itt Pál apostol a szeretetre használ, hogy a szeretet mi az, amit nem tesz, ez leginkább a szégyenletes vagy a szégyenhez fogható. Ugyanis a másik fordítás, vagyis a másik hely, ahol a Bibliában előfordul ez a szó, a szégyenletesen, nem tart valamit szégyenletesnek, ez a Korintusi levélben található szintén, és a 7. fejezet 36. versében. Szeretném, hogyha ide lapoznátok most, a 7. fejezet, Korintusi első levél, 7. fejezet 36. versében a következőt olvassuk a Szentírásban. Nagyon érdekes lesz, én bízom benne, hogy ti is élvezni fogjátok ezt a mai Biblia kutatást. Tehát arra keresjük a választ, hogy mit jelent szeretni. Pál apostol, amit itt Károli úgy fordított, hogy égtelenkedik, nagyon is közel áll ahhoz a szóhoz, amit mi szégyennek nevezünk. Ugyanis a 7. fejezet 36. versében a következő áll. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja és úgy kell történnie, amit akar, azt cselekedje, nem vétkezik, menjen férhez. Mit jelent ez? Pál apostol egy nagyon fontos dolgot akar megtanítani a gyülekezetnek. És ez a fontos dolog az, hogy tegyétek mindenek elé az Isten szolgálatát. Tegyétek első helyre az életetekben Krisztust, mert Jézus Krisztus eljövetele nagyon-nagyon közel van. Ne számítson semmi fontosabbnak annál, hogy az Úr visszajön. Ugye emlékeztek arra, hogy nagyon sok levélben úgy köszön el, hogy Maranata, ami a két dolgot is jelent, attól függ, hogy mondjuk úgy, hogy Maranata, vagy Maranata, ez két dolgot jelent, az, hogy azt jelent, hogy az Úr közel, vagy azt jelent, hogy az Úr visszajön. Tehát nagyon-nagyon úgy élik meg az első apostolok, Pál apostol is, hogy Jézus Krisztus eljövetele itt van, nagyon közel van, ezért mindent tegyünk meg azért, hogy ő visszajöhessen. Vagyis azt, amit ránk bízott, azt végezzük el, az ő munkáját, az ő ügyét tegyük az első helyre. És itt a 7. fejezetben pontosan ezzel kapcsolatosan beszél. Például azt mondja el, hogy kívánnám, hogy legyen közöttetek sok olyan, mint amilyen én magam is vagyok. Mi jut eszetekbe elsőre Pál apostolról, hogy milyen volt ő? Tessék? Aglegény volt. Így van. Soha életébe nem nősült meg. És azt tudjátok, hogy miért tette ezt? Hogy miért volt aglegény? Mert első helyre tette az életében az Isten munkáját és az Isten szolgálatát. Annyira fontosnak látta azt, hogy mindent az Istenért tegyen, hogy gyakorlatilag nem alapított családot, nem kezdett egy családi életet, hanem teljes életét, teljes szolgálatát, mindenét, amilye volt, az Úr művének a szolgálatába állította. Én azt gondolom, hogy nem ismeretlen ez közöttünk adventisták között sem. Nem ismeretlen, mert vannak olyan személyek, és a közelben is voltak, Hajdúböszörményben is ismertem olyan testvérnőt, máshol is ismertem, fönt Borsod megyében is volt olyan testvérnő, és voltak olyan testvérek is, lelkészt is ismerek olyat, aki soha nem nősült meg, és olyan testvérnőket is, ugye, akik nem mentek férhez, akik az Úrnak szentelték az életüket. Hát nem arról beszélünk, amit a katolikusok értenek a cölibátus munkáján, igaz? Vagy a cölibátus fogalmán. Tehát nem arról, hogy minden papnak cölibátust kell fogadnia, soha nem nősülhetnek meg, az apácák soha nem mehetnek férhez, mert ez kötelező. A Bibliában nem találunk ilyet, viszont Pál apostol buzdít arra, hogy ha valaki szeretne olyan lenni, mint én kívánnám is, hogy bárcsak mind olyanok lennétek, mint én. Azért, mert ezek az emberek, akik ilyenek voltak, mint Pál apostol, jelentős dolgokat tettek le az asztalra. Igaz? Óriási nagy dolgokat. Gyülekezetek alakultak, nem csak Pál életében, hanem ezeknek a testvérnőknek az életében is. Imaházak szentelődtek meg. És a lelkész is nagyon komoly szolgálatot tudott végezni, aki család nélkül végezte a szolgálatát. De, ahogy akkor is, ugyanúgy most is, az egyedül maradás az nem egy dicsőséges dolog, igaz? Teljesen normálisnak vesszük mi, házasságban élők, hogy a házasság a szent dolog, és a Biblia szerint is az, Pál szerint is az volt, és hogy ez a természetes dolog az embernek, hogy így éljen. De abban a korban, ahogy egy kicsit ma is, szégyenletes volt az, hogyha egy lány pártába maradt, vagy hogyha egy legény nem nősült meg, nem sikerült odáig eljutnia, igaz, hogy legyen egy felesége. Aglegénynek vagy vénylánynak lenni eléggé szégyenletes dolog volt annó. Pál apostol idején pedig még inkább, mert nagyon-nagyon fontos volt minden zsidó ember számára, hogy szülessen utódja, mert az utód viszi tovább a nevet, a névvel tovább él a család, és minden zsidó ember hitte azt, hogy akár az ő családjából születhet meg a messiás. Ezért a termékenység áldás volt, a meddőség pedig átok. És hogyha valaki önként akart meddővé válni, az a legnagyobb áldozat volt. Annyira, hogy az Ószövetség idején Jessze, amikor felajánlja a lányát Istennek, onnantól kezdve úgy tekintenek Jessze lányára, mint aki halott. Ez azért is lényeges, mert sokszor, amikor olvassuk ezt a szöveget, vagy nem tudom, emlékeztek a bírák idején erre a történetre, hogy Jessze elmegy a hadba, és megfogadja, hogy aki először fut elé a háza népéből, azt feláldozza Istennek. És akkor sokan szívükhöz kapnak, és azt mondják, hogy te jó ég, hát itt van a Bibliában az ember áldozat. Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy Jessze úgy döntött, hogy aki elsőnek odajön hozzá a családból, vagy a háza népéből, azt Isten szolgálatára szenteli. Vagyis, az soha többé nem él házas életet, vagy hogyha még nem élt házas életet, akkor nem is fog. És ugye a saját lánya az, aki elé szalad, és akkor ugye innen jön maga ez a történet. Tehát nagyon nagy áldozatnak, az egyik legnagyobb áldozatnak, de sokak számára mégis szégyenletes dolognak mutatkozott az, hogyha valaki aglegény vagy vén kisasszony maradt. Mit mond Pál apostol itt a 7. fejezet 36. versében? Ugye azt mondja Pál, hogy ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára nézve, hogy akkor, amikor az még virágzik, ugye ne menjen férhez, akkor inkább adja férhez, akkor inkább mégis tegye meg. És az a szó, ami a szeretetnél úgy fordított Károli, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, az ebben a szövegben az, hogy ha valaki szégyennek tartja azt, amit tesz. Vagyis a szeretet nem tesz meg olyan dolgot, amit mások szégyenletesnek tartanak. Ezt jelenti elsősorban az, hogy égtelenül cselekszik valaki. Vagyis a szeretet az valahol valóban nagyon tapintatos. Nem arról beszél, hogy a szeretet nem tesz olyan dolgot, amik szégyenletesek. Mert valahol természetes dolog ez, igaz, hogy nem kell olyan dolgot tenni, senki sem akar úgy viselkedni, hogy a szégyenbe maradjon, hogy szégyent hozzon a saját fejére, hogy szégyent hozzon másnak a fejére. Igaz? De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy olyan dolgot nem tesz meg valaki, akit valaki más szégyennek tekint, pedig valójában nem az. Igaz? Mert nem férhez menni, az nem bűn, az nem szégyenletes dolog. Pál apostol szemében ez kívánatos. Nem megnősülni, az nem szégyenletes dolog, hanem Pál apostol szemében kívánatos, hogyha mindezt valaki az Úrért teszi, és az Úrért cselekszi meg. De a szeretet, az tekintettel van arra, hogyha valaki valamit szégyennek tart, akkor azt nem teszi meg. Találtok még ilyen tanításokat a Bibliában? Gondoltok még ilyen eseményekre a Bibliában? Hol van ilyen, amikor azt mondja a Szentírás, hogy megtesz valami olyat a másikért, amit csak a másik miatt csinál, habár szabad lenne rá, de mégsem teszi? Vannak ilyen étkezési előírások is. Emlékeztek a római levélben például a húsevés kérdésére? Hogy az erőtelen a zöldséget eszik, igaz? És hogyha én meg húst eszem, akkor azt mondja Pál apostol, hogy nem eszem inkább húst, miért? Azért, hogy a másikat meg ne botránkoztassam. Igaz? Rossz dolog húst enni? Nem. De hogyha a másik megbotránkozik rajta, akkor az? Akkor igen. Igaz? Van ilyen az életünkben, hogy helyes dolog valamit megtenni, de ha más valaki úgy gondolja, hogy az helytelen, és mi megteszem az ő szeme láttára, akkor azzal hibát követek el? Léteznek ilyen dolgok az életünk során? Én azt gondolom, hogy valahol ez az, ami a tapintatnak a legmagasabb foka. Amikor arra figyelek oda, hogy a másik milyen szinten áll. Nagyon sokszor, nagyon sok vitát el lehetne kerülni gyülekezetekben ezzel kapcsolatosan. Nézzétek meg azokat a kérdéseket, amelyek legtöbbször előfordulnak vitaként, és fölháborítanak gyülekezeteket. Milyen kérdések ezek? Olyanok, hogy ünnepeljünk-e szombatot, vagy ne? Nem. Igaz? De az, hogy hogyan ünnepeljünk szombatot, vagy hogyan ne ünnepeljünk szombatot, az már vita kérdése, ugye? A zene kérdése, hogy dicsőítsük énekkel Istent, az vita kérdése, vagy nem? Nem. Minden gyülekezetben énekelnek. De az, hogy milyen éneket énekeljünk az Isten dicsőségére, az vita kérdése? Az már igen. Mit mond Pál apostol a szeretettel kapcsolatosan? Azt mondja, hogy ne tegyél olyan dolgot, ami a másikat megbotránkoztassa. Még akkor se tedd, hogyha ez jogos lenne, vagy helyesen tennéd. De ha a másik még nem tartott a hitben, ha a másik számára ez szégyen, ha a másikat ez megbotránkoztatja, hogyha a másiknak ez rosszat tesz a hitének, akkor légy olyan tapintatos, és ne cselekedd azt meg. Sok ilyen történet van, igaz? Sok ilyen apró dolog van az életünk során, egy gyülekezeten belül, amikor ezzel a kérdéssel tudunk foglalkozni, amikor ez a kérdés elég jelentős a mi számunkra. Nagyon érdekes dolog, hogy ez a fajta tapintatosság Pál apostolnál megtalálható azokban a szavakban is, amit Károli máshol úgy fordít, hogy égtelenkedik. Hogy mit jelent égtelennek lenni. Maradunk itt a korintusi első levélnél, az is érdekes, hogy ma ilyen asszonynapot tartunk, mert ez az asszonyokkal kapcsolatos szintén. Tehát a 11. fejezet, ugye ez az úrvacsoráról szóló leírásnak a fejezete, ott a 6. versben olvasunk egy érdekes gondolatot. Nézzétek csak meg! Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, nyíretkezzék is meg, hogyha pedig égtelen dolog asszonynak megnyíretkezni, vagy megberetválni, fedezze be az ő fejét. Miről olvasunk itt a Pál apostol levelében, a korintusi első levélben? Hogy az asszonyok kössék be a fejüket a gyülekezetben. Hát úgy látom, kedves testvérnők, hogy egyiken sem tartjátok be ezt az előírást. Ugye? Senki nem látok kendőt a gyülekezetben. Igaz? Nincs senkin kendő. Miért nincsen? Na hát ez az érdekes kérdés most itt, igaz? Van-e olyan asszony, akinek rövid a haja? asszony mértékben, tehát nem, a válig élő az már rövidnek számít. Ugye szinte majdnem mindannyian ilyen, van olyan, akinek ilyen hosszú haja van? Mert ugye az asszonyoknak ilyen hosszú haja volt Pál apostol idejében legalább. Na az a hosszú, olyannak kéne lenni mindenkinek, igaz? Pál apostol szerint. És azt mondja, hogy ha valaki annyira megcsúfítja magát, hogy levágja a haját rövidre, mint a férfi, ugye Jézusnak válig érő haja volt körülbelül, azt mondják, az rövid haj. Tehát ugye férfiak, nem tudom miért nem követitek Jézus példáját, Jézusnak válig érő haja volt. Úgy látszik, hogy itt az asszonyok követik férfiként Jézus példáját, mi férfiak meg egész más csinálunk. De visszatérve ide, ugye azt mondja Pál apostol, hogy ha már megrövidíti szégyen szemre, megnyírja a fejét az asszony, akkor mit csináljon? Akkor kösse be. Mert hogy ez égtelen dolog, ez égtelen cselekedet. És itt előfordul ez a szó, hogy a szeretet az nem égtelenkedik. De meg kell értenünk magát, ezt az egész történetet, hogy Pál apostol itt miről beszél, és miért beszél. Van egy másik fogalma, és egy másik jelentése is annak, hogyha valaki beköti a fejét. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Mit jelenti azt, hogy ennek a lánynak most már bekötötték a fejét? Azt jelenti, hogy férhez ment, igaz? Ez egy nagy tisztesség volt. És hogyha bekötötték valakinek a fejét, de utána bekötetlen fejjel mászkált, az mit jelentett? Hogy vagy elvált, vagy parázna volt. Igaz? Ezt jelentette. Akkor Pál apostol miért mondja azt, hogy a gyülekezetben kössék be az asszonyok a fejüket? Hogy senki se gondolja őket erkölcstelennek. Igaz? Hogy mindenki tisztességes életet mutasson. Tudjátok, hogy miért volt fontos ez Korintusban? Mert Korintus egy kikötőváros volt. És egy kikötővárosban rengeteg ember megfordult. És mindenféle szolgáltatás, ami egy kikötővárosban létezett, az ott megvolt. Tele volt bordélyokkal. És mit gondoltok, hogy akkor, amikor az evangélium elterjedt, vajon Pál apostol nem tette azt, amit Jézus is tett? Hogy ő hirdette az evangéliumot a vámszedőknek is és a paráznáknak is? Hirdette. És mit gondoltok, a korintusi gyülekezetben nem voltak olyan asszonyok, akik előzőleg ilyen módon keresték a kenyerüket? Dehogy nem. És mit mond nekik Pál apostol? Kössétek be a fejeteket, ami azt jelenti, hogy legyetek tisztességes asszonyok. Értitek? Meg kell értenünk a kultúrát, hogy akkor mit jelentett bekötni a fejet, akkor miért volt fontos az, hogy nem vágjuk rövidre a hajunkat asszonyként, vagy ha megtesszük, akkor miért kötjük be, mert ugye a hosszú haj ékesség, a rövid az égtelenség, mert ez a tisztességhez, a családossághoz, az erkölcsökséghez kötődött hozzá, ma nem így van. Igaz? Ma kimész az utcára, asszonyként, bekötetlen fejjel, hát nem tudom, találsz-e olyan valakit, aki azt gondolja, hogy erkölcstelen életet élsz, mert nincs kendő a fejeden. Esetleg valami nagyon eldugott faluban még lehet, hogy van ilyen, hogy így gondolkodnak emberek. Igaz? De ma ez a régi falusi világgal, ahogy ez egyre inkább eltűnik a mi kultúránkból, úgy eltűnik ma. Igaz? Minden városiasodik, minden globalizálódik. Mi követjük Amerikát, meg az egész világot, nem tudjuk visszafordítani az időnek a kerekét. Ez van. De a mi kultúránk már más. De a lényeg, a tanulság az megmarad. Mi a tanulsága? Az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem botránkoztatom meg a másikat a viselkedésemmel. Igaz? Vagyok olyan tapintatos, hogy alkalmazkodom az emberek gondolkodás módjához. Igaz? Alkalmazkodom ahhoz, hogy mit gondolnak az emberek. Sokszor mi negatív értelemben, főleg fiatalként éljük ezt át, hogy kit érdekel, hogy mit szól a falu. Hallottátok már ezt a mondatot? Igaz, van ilyen, hogy kit érdekel, hogy mit szól a falu, kit érdekel, hogy mit mond a gyülekezet, kit érdekel, hogy mit mond a szomszéd. Pál apostol azt mondja, hogy engem. És hogyha te Krisztus követő vagy, akkor téged is. Igaz? Mert az embereket nem lehet elérni úgy, hogy megbotránkoztatod őket. Nem lehet elérni úgy, nem tudsz nekik beszélni úgy, nem tudsz nekik bizonyságot tenni Krisztusról úgy, hogyha téged erkölcstelennek, megbízhatatlannak, vagy rossznak tartanak, olyan valakinek, aki szégyenletes dolgokat tesz. Mert nem fognak rád hallgatni. Mert amit mondasz, azt nem látják, azt nem fogják föl, mert csak azt látják, ami az ő szemükben te vagy. Az előítélet egy rossz dolog. De nekünk törekednünk kell arra, hogyha szeretjük az embereket, hogyha szeretjük a gyülekezetet, ha szeretjük egymást, hogy megfeleljünk a másik embernek. Persze ez nem azt jelenti, hogy áthágjuk a bibliai akadályokat, vagy a bibliai törvényeket. Ez csak annyiban kell megtennünk, amennyiben Krisztus is megtenné. Nagyon érdekes a következő ilyen, ez is itt van a 14. fejezetben, 14. fejezet, 35. verse, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólnia gyülekezetben. Na testvérnő, itt a bizonyíték annak, hogy ide, ahol most én állok, csak nadrágba lehet feljönni. Igaz? Nem hisztek nekem? Hát most olvastam. Igaz? Férfiak? Oké. Nők nem. Prédikálni csak férfiak prédikálhatnak, asszonyok ne is szolgáljanak. Igaz? Hú, néhányan hogy igazat adnának nekem pedig? Nem értem, hogy ti miért rázzátok a fejeteket. Talán csak nem azért, mert mi hiszünk a prófétaság lelkének ajándékában. És nagy megdöbbenésemre a mi profétánkat nem úgy hívják, hogy James White, hanem úgy, hogy Ellen Gould White. Igaz? Vagy Helen, ahogy Helen, nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, ugye Ellennek. Igaz? Hogy még a mi profétánk is, aki hiszük, hogy megvolt a profétaság ajándéka, még ő is asszony volt. Na most, hogyha ez így van, akkor mit lehet itt kezdeni ezzel, hogy azt mondja Pál apostol, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Miről van akkor itt szó? Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az előzőleg a kendővel kapcsolatban rájöttünk arra, hogy ez egy fontos dolog volt, és hogy ez többet jelentett annál, és nem általános érvényű volt. Itt a korintusi gyülekezettel kapcsolatosan még inkább igaz ez. Én ismerem azokat az érveléseket, amelyek azt mondják, hogy hát például azért, mert az asszonynak más szerepe volt akkor a világban. És ez is igaz. Mindenki, aki szólt Pál apostol idejében, az férfi volt, nem? Teljes jogú állampolgárok, római polgárjogot nem asszonyok nyertek, hanem a férjeik nyerték. És a férjeik után kapták az állampolgársági jogot, vagy a római polgári jogot, az asszonyok is és a családjuk is, ők csak tartoztak egy római polgárhoz. Ha elmentél annak idején a szenátusba, ott mindenki férfi volt. Ahogy a piactereken, a bíróságokon mindenki csak férfiként szólhatott. És az is igaz, hogy Péter apostol teljes egészében fölöslegesen tagadja meg Jézust, mert amikor a szolgáló leány azt kérdezi tőle, hogy hát téged is láttalak, te is galileai vagy, te is az ő tanítványai vagy, nem kellett volna neki tagadni egyáltalán, mert egy asszonyt vagy egy szolgálót úgy se hallgattak volna meg a nagy tanács előtt, mert be se léphetett volna oda. Mert az asszonyoknak ennyire nem volt szavuk. Tehát igazat és helyt adok annak, hogy ez Azért is igaz, amit itt Pál apostol volt, mert mondott, mert más volt az asszonyok szerepe akkor a társadalomban. Igaz? Nem volt az asszonyoknak szava gyakorlatilag sehol. Ezért is tanulták meg olyan jól az asszonyok, hogy hogy kell irányítani a férfiakat. Igaz? Mert azért már az ókorban is volt egy Kleopátra, aki egész Rómát feldúlta. Igaz? Mert tudta irányítani a férfiakat, Julius Caesartól kezdve az összes többi mindenkit a maga módján. Tehát az asszonyok megtalálták azt, hogy hogy szóljanak bele a politikába, a férfiakon keresztül. De itt nem erről szól a dolog. Pál apostol azt mondja, hogy az asszony az ne beszéljen a gyülekezetben, mert égtelen dolog ez néki. De itt is másról is szó van. Azon túl, hogy hogyan viseltettek az asszonyok iránt abban a korban. Amit az előbb is elmondtam, hogy milyen asszonyok is találhatók voltak abban a gyülekezetben. Olyan megtért asszonyok, akik bizony olyan háttérről tértek meg, ami az emberek számára erkölcstelen volt, és nagyon furán jött ki, hogy valaki belép egy keresztény gyülekezetbe, és ott egy volt parázna asszony prédikál. Ugye ez furcsa lenne. Nagyon érdekes ez a gondolat, mert ez a gondolkodás a mai napig mi bennünk is bennünk van, nem? Hogy ez prédikál nekem, ez? Ismeritek ezt a mozdulatot? Ez mondja? Hát jól ismerem én, nem? Hát tudom a listát, hogy mi van a füle mögött, és pont ő beszél. Igaz? Hogy van egy bizonyos határ, amin túl erre figyelni kell. Hát azt gondolom, hogy az előítéletnek nem szabad meghatároznia az életünket. De egy bizonyos ponton túl van egy olyan helyzet, amikor az emberek már nem képesek arra figyelni, amit mondasz, hanem csak arra képesek figyelni, amit valaha tettél. Ezért vannak olyan szabályok például a gyülekezeti kézikönyvben, hogy vissza lehet venni valakit, aki a gyülekezetből úgy lett kizárva, hogy paráználkodott? Vissza lehet venni, vagy nem? Ki tudja? Ki az, aki azt mondja, hogy vissza lehet? Hát vissza lehet. Persze, benne van a kézikönyvben. És azt ki tudja megmondani, hogy választható-e újra mondjuk presbiternek? Föl lehet engedni a szószékre tanítónak? Mit mond erre a kézikönyv? Nem. Miért? Mert vannak olyan bűnök, amelyek annyira nyilvánosak és olyan megbotránkoztatóak, hogyha valaki olyan, aki habár megtért, de rendben a bűnben volt, hirdetné az igét, az emberek nem volnának képesek meghallani rajta keresztül Krisztust. Igaz? Mert a bűn, az előítélet olyan nagy azzal az emberrel szemben. Egyszerűen valami hasonló dologról beszél itt Pál apostol. Ügyeljünk még a bűnnek a látszatára is. Igaz? Érzitek, hogy miről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a szeretet az nem cselekszik égtelenül? Azt mondja Pál apostol, hogy még a látszatra is ügyel a szeretet. Igaz? Teljes egészében törekszik arra, hogy makulátlan és tiszta legyen. Nem botránkoztatja meg a másik embert. Nem hozza olyan helyzetbe, hogy megütközzön valamin. Mert annyira tiszteli a másikat és szereti, hogy nem teszi ezt vele. Mert érzi, hogy ha még nincs olyan hite, nem olyan erős, akkor inkább tekintettel van rá, tapintattal viseltetik iránta. Efézusi levélhez alapozzunk most oda. Azt hiszem, talán ez lesz az utolsó példánk ma, az Efézusi levél 5. fejezet 12. verse. És innen olvasom az igét. Efézusi levél 5. fejezet 12. versében azt olvassuk. És ez is egy nagyon jó példa. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Ha elolvassátok a szöveg összefüggéseket, akkor azt találjátok itt az Efézusi levélben, hogy Pál apostol szent életre int, például olyanokat mond, hogy ne legyünk paráznák, ne legyünk bolondbeszédűek, ne legyünk bálványimádók, dicsekvők, járjunk a világosságban. És ami itt a 12. versben csúcsosodik ki, az az, hogy amit emberek titokban elkövetnek, bűnökre gondol Pál apostol, azt mi nem mondjuk, mert az is égtelenség, az is helytelen cselekedet. Miről beszél Pál? A bűnnek van egy különös természete. Megrontja a kapcsolatot Istennel, és megrontja az emberek közötti kapcsolatot is. Akár elköveted, akár beszélsz róla. Ugye általában, hogyha valaki bűnt követel, és arról beszélünk, az egy természetes dolog. Gondoljuk mi. Úgy gondoljuk, hogy a pletyka az, amikor valakiről valami olyasmit terjesztünk, ami nem igaz. Tehát ezt gondolja a legtöbb ember pletykának. Pedig nem igaz. Mert a pletyka az pusztán azt jelenti, hogy valakiről beszélnek. Az is pletyka, amikor valakiről olyasmit mondok, ami igaz. Amikor olyat mondok valakiről, ami nem igaz, tudjátok, hogy azt hogy hívják? Rágalomnak. Az is pletyka, az a pletyka durvábbik része. De az is pletyka, amikor valakiről olyasmit mondok, vagy olyasmit terjesztek, ami igaz. Ami igaz. És miért? Mert a bűn az fertőz, az rombol. Mondjunk néhány példát. Akarok mondani néhány példát, hogy megértsétek. Valaki elkövet egy bűnt titokban. De én megtudom ezt a titkot. És elkezdek róla beszélni. Igazat mondok, vagy hazudok? Igazat mondok, vagy hazudok? Igazat mondok. És pletykálkodom? Pletykálkodom. Miért? Testvérek, egyszerű a válasz. Mert addig nem tudta senki. Nem? Addig nem tudta senki. Én tudtam, ő tudta, meg a jó Isten. És mit mond a Biblia ebben az esetben? Azt mondja a Biblia, hogy ezt tartsd a lehető legszűkebb körben, nem? Jézus azt mondja, hogyha van egy ilyen, hogy valaki haragszik valakire, két embert érint a dolog, mit csináljál? Menj el és beszélj vele négy szem közt, nem? Ha van egy bűn, akkor azt rendezd le azon belül, akiket érint. Ha le tudod rendezni azokkal, akiket érint, akkor senkinek semmi köze hozzá, nincs több. Nem kell kiterjeszteni, nem kell, hogy beszéljen róla az egész gyülekezet, nem kell, hogy beszéljen róla az egész falu, senkire nem tartozik. Az Istenre tartozik, meg azokra, akiket érint. Hogyha van bennünk szeretet, akkor mások bűneit nem kibeszéljük, hanem rendezzük azokkal, akiket érint. Mert pletykálkodni bűn. Mert romboljuk vele a gyülekezet hírnevét, romboljuk vele az Isten hírnevét, romboljuk vele a közösséget, a kapcsolatot, tönkretesszük a gyülekezetet, mert nincs szeretet a gyülekezetben akkor. Ezt mondja Pál apostol itt. Hiába mondasz igazat, nem tudod megvédeni magad azzal, hogy én csak az igazat mondtam. Mert hogyha így lett volna a bibliai időkben, akkor Nátán nem ment volna el Dávidhoz, hanem körbejárta volna az egész udvar tele kiabálva, hogy tudjátok, mit tett Dávid? Hogy ő csábította el Betsabét, Uriás feleségét, ráadásul meg is ölette a férjét, hogy elvehesse feleségül, hogy ne maradjon szégyenbe. Ezt tette a próféta. Igazat mondott volna, ha így tesz? Igen. De a legnagyobb helytelenséget tette volna. Mert minden, amit tett, lehet, hogy igaz lett volna, de nem lett volna benne egy szem szeretet sem. Igaz? De az van megírva a mi Istenünkről, hogy a pislákoló gyertyalángot nem oltja ki. A törött, megrepett rádat nem töri el. Igaz? Nem töri el. A legóvatosabban, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb tapintattal kezeli ezeket a dolgokat. Mert a bűn sem tartozik mindenkire. A bűn is csak arra tartozik, aki elkövette meg, akit érint meg a jó Istenre. És hogyha mi szeretettel akarunk egymással viseltetni, akkor így tudunk tapintatosak lenni. Mert ezt jelenti, hogy a szeretet az nem cselekszik égtelenül. És nekünk ez nagyon fontos, mert ez a fajta viselkedés, ez a fajta gondolkodás minden szeretetet elűz a közösségből. Minden közösséget tönkretesz. Legyen az adventista gyülekezet, bármilyen gyülekezet, de mondok valamit, még akár világi közösségeket is tönkretesz, nem? Ki szeret olyan munkahelyen dolgozni, ahol kibeszélik, ahol elmondják másnak az ő hibáit, igaz? Ki szeret olyan iskolába járni, ahol ilyen a téma, nem? Ki szeret olyan helyen élni, olyan faluba, ahol így viselkednek az emberek? Ez nem kereszténységről szól csupán, ez az egész emberségről szól, hogy mikor vagyunk emberségesek, hogy mikor szeretjük egymást igazán. Pál apostol azt mondja, hogy ha szeretsz valakit, akkor tapintatos vagy. Ha szeretsz valakit, akkor nem teszel olyat, amit más szégyennek tart, még akkor se, hogyha te nem tartod annak. Nem önmagadért, hanem a másikért nem teszed meg, mert figyelsz rá, mert tiszteled, mert szereted őt. Hogyha szereted a másikat, akkor odafigyelsz rá. Igaz? Akkor figyeled, hogy milyen helyzetben van, hogy hogyan gondolkodik, hogy mi az, amit ő erkölcsösnek, tisztességesnek tart. Akkor odafigyelsz arra, hogy semmilyen dolog, amit teszel, ne legyen akadálya annak, hogy ő megérthesse, hogy ő elfogadja az Isten üzenetét. Hogyha szeretsz valakit, akkor se beszéled őt ki, hogyha valami rosszat tett. Mert engeded, hogy csak azok rendezzék le a bűn kérdését, akiket érint, akikre tartozik, és az Isten. Hát adja az Úr, hogy mi legyünk ennyire tapintatosak. Hogy legyen bennünk ennyi szeretet, hogy ilyen közösségé váljunk mindenkor az Úr előtt. Ámen.